Szeretteim, mostani ige hirdetésem igéje a János írása szerinti evangéliumban van. A 17. fejezetből olvasom az első 4 verset. Miután ezeket mondta, Jézus feltekintett az égre, és így szólt: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket néki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy ismernek, megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és azt, akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítelek téged a földön, azzal, hogy elvégzem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy elvégezzem, és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt, te nálad, mielőtt még a világ lett. Kedves testvéreim, akik gondolkozva olvassák a Bibliát, méltán tehetik föl azt a kérdést, hogy hogy kerül ez az ige a virágvasárnapi prédikációba, hiszen ez annak a bizonyos főpapi imádságnak az első néhány mondata, amelyik más helyen van, nem a virágvasárnapi történetben. Hogy kerül ez az ige virágvasárnapján az ige hirdetés középpontjában? Nos, igyekszem megmagyarázni, mert meggyőződésem az, hogy nagyon is ide illik a virágvasárnapi történetbe. Onnan kell elindulni, testvéreim, hogy mind a 4 evangélista értelmezte valami módon Jézusnak a művét, de mind a 4 másként. Nem ellentmondóak ezek az értelmezések, egy gazdagságnak a különböző oldalai. Például Máté úgy értelmezte Jézus szolgálatát, hogy a várva várt messiás ime eljött, de hát nem olyan az a messiás, mint a zsidók gondolták, hanem más. Ő így értelmezte a Krisztus történetet. Megjött a messiás, de nem az, akit vártak. Márk evangélista már úgy értelmezte a Krisztus ügyet, történetet, hogy az emberiség megváltója jött el. Lukács érdekes módon inkább úgy értelmezte a dolgokat, hogy Istennek egy csodálatos embere küldötte vértanú halállal. És János evangélista, akinek a sorait most hallottátok, János úgy értelmezte a Krisztus ügyet, hogy Jézus megdicsőítette az atyát, és az atya is megdicsőítette a fiút. Ez egy új szempont. Nem kizárólagos, mondom, ez szépen beleillik a többibe, de megéri ez a szempont, hogy most ezt az Isten tiszteletet ennek szenteljük, és igyekezzünk megérteni valamit, ami úgy első hallásra kicsit távolinak, kicsit érthetetlennek tűnik. Megdicsőíteni az atyát, és az atya megdicsőíti a fiút. Mind a 4 evangélista egyetért abban, hogy ha 33 évet élt, meg körülbelül annyit élt e földön, ami Urunk Jézus, ha 33 évet élt e földön, ennek az időnek a legjelentősebb része az utolsó 7 nap volt. A nagy 7, amelyik a virágvasárnapi bevonulással kezdődött, aztán eljutott a golgotai kereszthez és a dicsőséges húsvéti föltámadáshoz. Jézus egész élet művéből, 33 esztendőből ez a 7 nap, ez igazán a döntő, a legfontosabb. Ekkor történt az, amiért egyáltalán közénk jött Jézus Krisztus. Nagyon jellemző, hogy az apostoli hitvallás, amelyet 1000-szer elmondtunk már, mindig újra mondunk, az apostoli hitvallás egyáltalán nem foglalkozik azzal a 3 esztendővel, mert körülbelül ez az, amit nyilvánosan tanított, Jézus tette a csodáit, egyetlen foglalkozik ezzel, fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt. Tehát a születéstől mindjárt átugrik a szenvedés a halálhoz. Ami közben volt, hogy tanított, ezt tanította, ezt cselekedte, erről egy árva szó nincs az apostoli hitvallásban. Én magam is hiányolom ezt, megmondom őszintén a testvéreimnek. Hiányolom, mert azért az nem elhanyagolható rész, amit nyilvánosan cselekedett. De az a tény, hogy a születés után mindjárt az utolsó hétre ugrik át az apostoli hitvallás, ez hűséges képet ad az első keresztjének gondolkodásáról, missziói munkájáról, amikor a misszióban Jézus ügyét vitték a földközi tenger környékén különböző népekhez. Amikor a Jézus ügyét vitték, akkor nem a hegyi beszédet vitték, érdekes módon pedig, hát nem megvetendő a hegyi beszéd. És nem a példázatokat vitték, amelyek csodálatosak, hanem azt, hogy meghalt és feltámadott. Ennek az utolsó hétnek az eseményeit mondották el a legrészletesebben. Mind a négy evangelista ebben egyetért, és mondom, a gyakorlat is történelem tanúsága szerint az volt, hogy amikor vitték a Krisztus ügyet a népek közé, akkor ennek az utolsó hétnek az eseményeit mondták el. És ez fölveti azt a kérdést, hogy hogy viszonyul tulajdonképpen a Jézus tanítása a Jézus életének az utolsó napjaihoz, röviden szólva a szenvedéshez, halálhoz, feltámadáshoz. Hogyan viszonyul egymáshoz Jézusnak a tanítása, mindaz, amit az evangéliumok az előző fejezetekben hirdetnek, hogy viszonyul ez ahhoz, amit az utolsó napokról mondanak. Ez azért érdekes, mert vannak sokan ma is emberek, akik tisztelik, szeretik Jézust, ma egyenesen divatba jött a Jézus ügy, mindenféle szupersztárokat és baletteket és filmeket és mindenket csinálnak, divatba jött Jézus. De érdekes módon ezek a művész emberek és még filozófusok is sokan azt mondják, hogy hát Jézusnak a tanítása ér a legtöbbet, és Jézusnak a tanítása érvényes a végső kifejléstől függetlenül is. Jézusnak a tanítása fontos, nem annyira fontos az, hogy meghalt. Hát egy tragikus esemény, hogy meghalt. Sajnálatos igazságtalanság történt, de ez nem lényeg, hanem amit tanított. Most mit szóljunk ehhez, mi keresztjének? Szerintem csak nemet mondhatunk egy. Nem így van, emberek. Nem így van, hogy a tanítás fontos, a befejezés már nem annyira fontos. Ellenkezőleg. Nekünk azt kell képviselni, hogy akármilyen gyönyörűek Jézusnak a tanításai, az ő igazi ügye, küldetése, a mű, amit elvégzett, az nem a tanítás, hanem ahogyan meghalt és föltámadott. És ez az ügy kezdődött virágvasárnap, és aztán jöttek a következő napok Jeruzsálemben. Tehát így is mondhatnánk, hogy egy ideig Jézus az a reflektor, aki rávilágít a különböző élethelyzetekre, problémákra, és isteni tanítást ad. Ez az egyik része az evangéliumnak, hogy ő a reflektor, aki megvilágít minden egyebet, aztán egyszer csak ő maga kerül reflektorfénybe, virágvasárnaptól kezdve, különösen húsvét vasárnapjáig, az ő személye kerül isteni reflektorfénybe, és mondja el az evangélium az ő ügyeit. És nekünk igenis ez az álláspontunk, hogy nagyon fontosak, szépek a tanításai, de még fontosabb az, amit ő cselekedett. Hogy kiélezzem még ezt a gondolatot, vannak tudósok, filozófusok, művészek, akiknél nem fontos az élet művük, hanem amit alkottak, az fontos. Tehát amit tanítottak, írtak, festettek, az a fontos. És ez többé-kevésbé igaz. Csak mondok egy ilyet, hogy megtanultuk az iskolába a Pitagorász tételét, A négyzet plusz B négyzet egyenlő C négyzet. Ezt megtanultuk, de az ég világon én semmit nem tudok, hogy Pitagorasz boldog ember volt, boldogtalan ember volt, hány felesége volt, Nem fontos. Pitagorasz fölfedezte a tételét, ezt kell megtanulni, és kész. És ki foglalkozik mondjuk Einsteinnek a családi életét? Nagyon zavaros volt a család életét. Nagyon sok feleséget koptatott el Einstein élete során. De hát kit érdekel ez ahhoz képest, hogy ő fölállította a relativitás elméletét, és új mederbe terelt az egész fizikai gondolkodást. Einsteinnél nem fontos az, hogy mit, hogyan élt, milyen volt a családi élete, fontos az, amit hozott. Na most ugyanez alkalmazható Jézusra is, hogy nem fontos az, hogy meghal. Fontos a hegyi beszéd, fontos a tékozó fiú története, és itt tovább. Amit hozott, az a fontos. Nos, nem igaz. Nem igaz, nem igaz. Az ő halála, föltámadása az igazán fontos. És onnan visszafele sugározva érvényesek a tanításai. Csak egy példát mondok. A tékozló fiú története gyönyörű. Megírhatta volna akárki más, Dickens, vagy akár a modernek közül is, egy bájos, kedves történet, megindító történet, a tékozló fiú. De vajon igaz-e? Vajon így van-e, hogy az Isten olyan, ahogyan a tékozló fiú átélte az ő atyának a megbocsátó szeretetét? Olyan é. Itt lesz igazán izgalmassá a kérdés, hogy olyan é az Isten, amilyennek Jézus tanította. És erre a kérdésre, hogy olyan-e az Isten, erre a kérdésre az ő halála és feltámadása adja meg a hitelesítő pecsétet. A tékozló fiú története azért igaz, mert Jézus mondotta, az a Jézus mondotta el a tékozló fiú történetét, akiről sugárzott az, hogy ő érti a dolgot. Ő benne van, ő otthon van. Ő olyan kapcsolatban van az atyával, hogy hiteles az, amit mond. Ez a hitelesség, ez az ő halálából és feltámadásából született elsősorban. Tehát azért nagyon fontos a nagy hét, virágvasárnap és a következő napok, azért olyan fontosak, mert ezek adják az igazi hitelesítést az egész Jézus ügyre, hegyi beszédre, tékozló fiú példázatára és minden egyebekre. Most testvérek, ezt az egész ügyet János evangélista úgy élte át, hogy Jézus megdicsőítette az atyát, és az atya megdicsőítette őt, a fiút. Ez olyan ünnepélyes szó, és valljuk meg, egy kicsit üres szó, hogy megdicsőítette, hát hogy csinálta? Hát erről kell most szólnom, hogy csinálta. Mert jól csinálta, és ezt csinálta. Megdicsőítette az atyát, és az atya megdicsőítette a fiút. Ebben az esztendőben, ennek a jegyében induljunk a nagy hétre, és úgy vegyük a nagy hét eseményeit napról napra részletesen. Tehát Jézus megdicsőítette az atyát. Ebben a gyülekezetben ez azért hangozhat a régieknek, a bölcseknek, okosaknak, hozzáértőknek, azért hangozhat különösen, mert ebben a gyülekezetben nagyon szeretjük Jézust, és mindig vizsgáljuk az ő tudományát, történetét. Ebben a gyülekezetben az alaphang az, hogy Jézus elsősorban az emberért volt. Nem a vallásosság volt az ő fő ügye, az ember volt az ő fő ügye. Az ember szabadságáért, boldogságáért, az ember gyógyulásáért munkálkodott. Ez ennek a gyülekezetnek az alapvető teológiája, hogy úgy mondjam. Jézus az emberért fáradozott. És innen most egyszer csak azt halljuk, hogy nem, Jézus az Isten dicsőségéért fáradozott. Ez feszültség, ez ellentét? Bennem nem. És szeretném, ha bennetek se lenne. Nem ellentét azért, testvéreim, mert igen, igaz, amit mi szoktunk prédikálni, igaz az, hogy Jézusnak első rendű ügye az ember volt. Nem a kultusz, nem az áldozat, nem a papok, nem a jeruzsálemi templom, és így tovább. Nem ez volt az ő ügye. Az ember volt az ő első rendű ügye, de itt következnek a következő kiegészítő gondatok. Jézus, miközben az ember volt az ő első számú ügye, nagyon jól tudta azt, hogy az ember menthetetlenül kapcsolatban van, vagy nincs az Istennel, de első számú ügye az Isten ügye az embernek. Akkor is, ha hisz benne, akkor is, ha tagadja. Nem lehet megkerülni az Isten ügyet. Valami módon állást kell foglalni az Isten ügyben az embernek, igent mondani az Istenre, vagy nemet, de ezt az ügyet valami módon kezelésbe kell venni, döntésre kell jutni az embernek, ezt látta világosan Jézus. De ami a második, az még fontosabb ennél. Azt látta Jézus, hogy az embereket meggyötrik az Isten problémával. Az embereket megerőszakolják vallásossággal, vallásos szertartásokkal, ritusokkal, és itt kapcsolódik János látomása ahhoz a teológiához, amit mi szoktunk vallani. Tehát rövidre fogva, Jézus az emberért volt, de látta azt, hogy a vallás címén mennyi erőszakot tesznek az emberen, mennyi könyörtelenségre képes az ember a vallás címén, és most akár a 2000 évnek a történetét ide vehetjük, a mágiákat, az inkvizíciókat, az üldözéseket, a gyűlölködéseket, a vallásháborúkat, keresztes, stb. Ez mind ide tartozik, hogy mi minden lehet csinálni vallás címén, ami meggyötri az embert, ami elpusztítja az embert. Most ez a názáreti Jézus azért jött, hogy kitisztítsa az Isten ügyet ebből az összegubancolódásból, ebből a sok tévedésből, embertelenségből. Tehát itt most már kezdjük érteni azt, hogy azért jött, hogy megdicsőítse az Istent. Azért jött, hogy ezt a sok téves Isten tanítást lehántsa, hogy az egyszerű, igaz beszédet elmondja az Istenről, és így dicsőítse meg az Istent. Az az Isten megdicsőítése, hogy a téves Isten képzeteket megtagadjuk, és boldogan elfogadjuk az igaz Isten ismeretet. Itt csak arra az egyre utalok, ebben a gyülekezetben ez már nagyon közismert, hogy Jézus hozta ezt a gyönyörűséges szót, hogy Abba. Nem azt, hogy a magasságos, a felhőkbe lakozó, az örökkévaló, a seregek ura, a bosszúálló Isten, hanem hozta ezt a gondolatot, hogy az Isten Abba. Papa, édesapa, jóapa, édesapám, jóapám, Istenem, atyám. Hozta azt, hogy nem kell félni az Istentől, nem bosszúálló az Isten. Az Isten nem méricskéli a bűneinket, és ahhoz mérte, megfelelően büntet minket. Jézus hozott egy csodálatos evangéliumot, valami vadonatújat, és ezzel dicsőítette meg az Istent. A vallás nevében általában nemet kell mondani az életre. Ez a legtöbb vallásnak a hozzáállása. És minél szigorúbb egy vallás, hogy ők maguk úgy mondják, minél komolyabban veszik a dolgot, annál több nemet mondanak. Nem szabad ezt cselekedni, nem szabad, nem szabad, nem szabad. Az élet siralomvölgy, és itt vezekelve, aszketikus gyakorlatozásokban kell végigjárni a vezeklés útját. Ez a vallásosságnak az alapvető mondani valója, hogy nem. És jött Jézus, és hozta ezt, hogy az Isten alapvető mondani valója az, hogy igen, igen, emberek, gyerekeim, gyönyörű világot teremtettem, nektek teremtettem, örüljetek ebben a világban, élvezzétek ezt az életet, miközben vigyáztok arra, hogy gonosz hatalom is van, levegőbeli hatalmasság, démoni erők is vannak ebben a világban, és itt tovább most nem mondhatom el az egész gondolat világát Jézusnak, de a lényeg az, hogy mikor a sok egyéb vallásosság nemet mondott, akkor Jézus igent mondott Jánosnál, a János evangéliumában nem véletlen az, hogy amikor kezdi a Jézus történeteit, akkor a kánai mennyegzővel kezdi, ahol egy bajba jutott nász népnek segít Jézus, hogy még jobban örüljenek, menjen tovább a vigalom. Megdicsőítette az Istent. Kezditek sejteni, hogy mi az, hogy megdicsőíteni az Istent? Azt jelenti, hogy lehántani a hamis Isten tanításokat, és az élő Istennek a közösségébe, közelségébe segíteni az embereket. Jézusból sugárzott az Isten közelség, és ő azt mondotta, hogy aki engem látott, az látta az Atyát, és sugárzott belőle az igen az életre. A betegség gonosz dolog, ki kell jönni belőle. A bűn gonosz dolog, de nem korbáccsal lehet kiverni a bűnt az emberekből. A megbocsátás evangéliuma hatalmasabb erő, mint a korbács, a szent, kegyes bűnkorbácsolás, és így tovább. Jézus megdicsőítette az Istent. Nem tudom átadni nektek megfelelő módon, de kérlek, hogy gondolkozzatok ezen, hogy Jézus megdicsőítette az Istent. De nem úgy, hogy vallásosság helyben egy újfajta vallásosságot, ami más alapított és tanított, az életre tanított minket. Arra a bizalomra, hogy valakinek a kezébe vagyunk, mint az egyik könyvben Zsindelynél, Isten markába vagyunk. És az Isten az Atyánk, és szeret minket. Az evangéliummal dicsőítette meg Jézus az Isten. És megdicsőítette Istent az utolsó hétnek az eseményein át is. És itt összefonódik a kettő, hogy Jézust Isten megdicsőítette, amint ő az Istent megdicsőítette. Most már azt talán kezdjük érteni, hogy mit jelent az, hogy Jézus az Atyát, az Istent, az Abbát megdicsőítette. Hozta az igaz Isten ismeretet, a tiszta Isten erőket, Szentlélek erőket, gyógyító erőket, újjáteremtő erőket sugárzott ebbe a világba. Ez volt az, hogy megdicsőítette az Istent. Most az Isten is megdicsőítette az ő fiát Jézust. És ha valamikor érvényes ez, érvényes karácsonykor, a 30 év alatt, a 3 év alatt, amit nyilvánosan cselekedett itt az emberek között, de leginkább érvényes utolsó héten, megdicsőítette az ő fiát. Hogyan dicsőítette meg az Atya az ő fiát? Most valami megdöbbentőt mondok, testvéreim. Most éltem át ebben az elmélkedésben, hogy készültem erre a szolgálatra. Megdicsőítette Jézust például úgy, hogy elhagyta a legkritikusabb órában. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Én mostani meggyőződésem, látásom szerint a Jézus megdicsőítésének az egyik fejezete volt az, hogy elhagyta őt az Isten. Elhagyta őt, mert bízott az ő fiában. Bízott abban, hogy amikor a golgotai keresztnek a gyötrelmeit, az iszonyatos testi, lelki, szellemi szenvedéseit szenvedi, aközben még mindig így kiállt fel, hogy én Istenem. Bízott az Atya abban, hogy a fiú megmutatja az ember létnek az egyik legalapvetőbb leckét, hogy amikor a legmélyebben van, amikor teste, lelke fáj, akkor is lehet hűségesnek maradni Istenhez. A poklok poklában is lehet kiáltani, hogy én Istenem, enyém vagy, miközben a keresztet hordom, átszögezik a testemet, lelkemet, én Istenem. Bízott az Atya fia, az ő fiában, hogy ezt is kibírja, és ebben is az emberiségnek megváltója lesz abban az értelemben, hogy emberek, az ember lét ilyen. Én ember lettem, közétek jöttem, tudom mi az, hogy otthontalanság, éhség, kivetettség, árulás, testvérárulás, tudok mindent, és a kereszten eljutok olyan mélységekig, ahova ember nem tud eljutni, és ott is még mindig én Istenem. Tehát megdicsőítette azzal, hogy olyan próbák alá vetette, amelyeket mi messze nem bírtunk volna, és Jézus bírt, megdicsőítette a fiát, és ezt az evangéliumot hozta Jézusban, hogy a poklok poklában is lehet dicsőíteni az Isten, ha az embernek igaz bizodalma van az Istenhez. És aztán persze a gyönyörű folytatás, ami nálunk is folytatás lesz, ha vállaljuk a Jézus sorsát, harmadnapon halottaiból föltámadott. Ez is persze, hogy a fiúnak a megdicsőítéséhez tartozott. Megdicsőítettél engem, mert olyan helyzetbe küldtél, amit nem lehet elviselni, csak a veled való szoros kapcsolatban. Megdicsőítettél engem úgy, hogy nem hagytál a halálban, hanem előhoztál a halálból. Éljük etessék ezt a csodálatos evangéliumot. Megdicsőítette Jézus az atyát úgy, hogy engedelmes volt halálig, keresztfának gyötrelmes haláláig. Megdicsőítette az Istent úgy, hogy megmutatta emberek, ilyen az Isten, édesatyám. És az atya megdicsőítette a fiút úgy, hogy bízott benne, szerette őt, engedte nagy mélységekbe, hogy aztán még nagyobb magasságba emelhesse. Annak okáért felhatalmazta őt, felvitte a mennyekbe, és minden királyság, uraság fölé helyezte, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon. Az atya megdicsőítette a fiút. Testvérek, mi reformátusok szívesen mondjuk ezt a szót, hogy dicsőség, dicsőíteni, hiszen az egyik csodálatos mozgalom volt a mi nemzedékünkben, még a Soli Deo Gloria mozgalom, Calvintól eredő igaz ébredési, ébresztő mozgalom, egyedül Istené a dicsőség. De ezek után talán egy kicsit jobban értjük, hogy ez, hogy Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség, nekünk is Isten kell dicsőíteni, ez konkrét módon azt jelenti, hogy az emberekről terhet levenni, az embereknek isteni erőket adni, nem isteni parancsolatokat, kárhoztatás, szidalmat, fenyegetés, örök kárzattal riogatni embereket. Nekünk is igazán szívünk szerint valahogy, hogy az Isten dicsőíteni, de a Jézus módján. A Jézus módján úgy, hogy az igaz Isten ismeretet szétsugározni, és dicsőíteni az Istent úgy, hogy ebben az igaz Isten ismeretben embereket gyógyítani, igaz emberségre, újfajta emberségre. Istent dicsőíteni azt jelenti, hogy isteni erőkkel segíteni az embereket, hogy bírják az életet, a poklok poklát, a kereszteket tudják hordozni, isteni erők segítségével, mert lehet kapni ezeket az isteni erőket. Jézus Krisztust, ami megváltónak tekintjük, a megváltás lehet így is meghatározni, hogy ahol sötétség volt, ott isteni fény ragyog föl. Ahol árvaság volt, ott egyszer csak egy isteni családban találja magát az ember. Ahol tudatlanságában ostobaságokat követett el az ember, ott fölragyog az isteni értelem, ez a megváltás. Összekapcsolódik tehát az, hogy mi az Isten dicsőítjük, ő pedig minket dicsőít. Részesedhetek én is a Jézus Krisztus ügyében, és ez végsősorban az, hogy igaz ismeretre törekszem, és ebben az igaz ismeretben üdvösségre jutok, úgy, ahogy ebben a főpapi imádságban olvastuk. Sajnos ez az új magyar fordítás nem jól mondja, mert azt mondja, hogy az örök élet azt jelenti, hogy ismernek téged, nem jelenti, adja. Az örök élet az, hogy megismernek, elismernek téged, fölismernek téged. Az az örök élet, hogy az Isten fölragyog az életemben. ez a megváltás, hogy Jézus Krisztusban az igaz isteni valóság fölragyog előttem, beragyog az életembe, és onnan kezdve kő nem marad kövön, nem a jeruzsálemi templomban, hanem bennem. Ahogy a jeruzsálemi templom megromlott, és Jézus mondotta a keményítetet, kő nem marad kövön, ez evangélium is lehet az én belső építkezésemben. Megtörténhetik, hogy kő nem marad kövön, gondolat nem marad gondolaton, úgy vélt igazság nem marad úgy vélt igazságnak a rendszerébe, kő nem marad kövön, egész mi voltomban átformál. És amikor az én építkezésem, amit eddig csináltam, összeomlik, és helyette valami vadonatúj templomépítés történik, akkor ragyog az Isten dicsősége, és akkor dicsőít meg engem Isten, hogy segít engem ebbe az újfajta építkezésbe. Könnyű és gyönyörűséges, de nehéz és gyötrelmes dolog ez. Kő nem marad kövön, gondolat nem marad gondolaton, emlék nem marad emléken úgy, ahogy rosszul emlékeztem életemre. Mindent újjáformál. A régiek elmúltak, mert újjá lett, újak lettek, mondja Pál apostol. Ez az Isten dicsősége, hogy újak lesznek. Újak az Istenre nézve bennem, bizalom, reménység, szeretet, ragaszkodás Jézus Krisztusban az Istenhez. És újak úgy, hogy új gondolatok, új cselekedetek, új viselkedés, új örömök, békesség. Ez az Isten dicsőség és az Isten dicsőítése. Ezt cselekedte Jézus Krisztus. És János értelmezése szerint ez volt Jézus egész életműve, de különösképpen a nagy heti életműve, a szenvedése és a föltámadása. Csöndesedjünk el, imádkozzunk.